Sok szeretettel köszöntök akkor mindenkit, és a Tesszalonikai Levél 3. fejezetével megyünk tovább, mégpedig a 9 és 13. versek közötti szakaszt fogom felolvasni. Így szól a szakasz. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket, ami Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. No, ez tehát akkor a 3. fejezetnek a vége. És szerintem nagyon fontos, hogy Pál apostolnál sűrűn előkerülnek ezek a gyülekezeti hálaadások. Tehát nagyon sok gyakori az egyébként, hogy ugye maga a levél is egy hálaadással kezdődik a gyülekezetért, hogy van lehetőség őket megszólítani. Még akkor is fontos ez, ha utána a levél 99%-ban arról fog szólni, hogy történetesen ez a gyülekezet mit rontott el. Vagy mi az, amit esetleg másképpen kellene. Hálaadás, mert van lehetőség az igéről beszélni, és van, aki az igére, vagy az ige megszólítását alapvetően várja. És nagyon sokszor igaz az, hogy ez a levélen belül is előkerül, különböző formákban. Ami nekem eszembe jutott, mikor olvasgattam itt a Tesszalonikai levelet, még mielőtt nekiálltunk volna ennek a sorozatnak, hogy hogyan vagyunk mi az Istennel kapcsolatban a hálaadással. Mert hogy itt a Galata történetnél is láttuk, hogy azért ez a misszió nem egy olyan egyszerű történet. Itt a tesszalonikai eseményekben is látjuk, hogy ez nem egy egyszerű történet, és akkor mégis egyszer csak azt mondja Pál, hogy hálát adok az Istennek értetek. Hogy vagytok. Hogy minden nehézség ellenére befogadtátok az igét, hogy most is kapcsolatban vagyunk, lehet, hogy nem közvetve, mert levelezni kell, meg el kell küldeni Timóteust. Megmennék hozzátok, de hát nem érek oda, de hogy úgy vagyunk gyülekezetként az Isten előtt. És én arra döbbentem rá, kedves testvérek, hogy szerintem az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem biztos, hogy értjük mi a hálának a tartalmát. Mert hogy szerintem hálásnak nem lehet hit nélkül lenni. Mert hogyha én valamiért hálás vagyok, akkor az Istennek vagyok hálás azért, hogy azt megadta nekem. És ezt olyan sokszor keverjük szerintem a hétköznapokban, tehát itt Pál nem a gyülekezetnek hálás azért, hogy levelezhet velük, meg hogy ők befogadták az igét, hanem az Istennek hálás a gyülekezetért azért, hogy imádságos közösségben vannak, és terjed az ige és a Krisztusra figyelés. És hogy sokszor gondolkozok azon, hogy nem lehet-e az, és ez most egy kicsit elkanyarodik a levél központi mondani valójától, hogy nem lehet-e az, hogy azért nincsen hála az életemben, mert a hitemmel van valami probléma. Nem tudok hálát adni bizonyos próbatételekért, mert még ha fejben össze is tudom rakni azt, hogy hát ez valószínűleg most a jó Isten küldte, akkor is piszok mód zavar az, hogy most én vagyok a stressz helyzetben, és nem tudok hálás lenni az Istennek, mert a hitemben van valami akadék. Túl vagyok valamin, átsegített az Isten valamin, és nem tudok hálás lenni, mert a hitemben van még valami akadék, és inkább bennem van a keserűség, meg a ezt most minek kellett Uram érzése. És akkor közben meg itt van nekünk Pál apostol, meg az egész tesszalonikai történet, úgy menekítik el Tesszalonikából, gyakorlatilag hajszálon múlik az élete, és akkor azt mondja, hogy hálás vagyok értetek. Nem gondolom, hogy ez Pál apostol alázata. Én azt gondolom, hogy ez a hitnek az alázata Pál apostolban. És ezt érdemes talán egy picit nekünk is átgondolni. A saját életünkre valahogy levetíteni. És akkor a másik, ami még ehhez hozzájön, hogy én azért mondom azt, hogy ez szerintem Pál apostolban a hitnek az alázata, mert hogyha arról beszélünk, hogy hogyan zajlik a mi keresztény életünk, meg honnan fakad a mi keresztény életünk, akkor azt gondolom, hogy elkerülhetetlen a Jakab levélt ide belekeverni az egyenletbe, hogy minden felülről adatik. Tehát semmi nem a mi szüleményünk, ez nem Pál apostol emberi teljesítménye, ez a Szentléleknek a teljesítménye, és azt gondolom, hogy 2000 év távlatából az, hogy mi még beszélünk erről a történetről Krisztusra tekintve, az megint nem a mi érdemünk, hanem az megint felülről szállt alá. És akkor ilyenkor úgy elgondolkozok azon, hogy adunk-e eleget hálát az Istennek adott esetben azokért a kihívásokért, amikkel nagyon sokszor azt mondjuk, hogy miért sújt engem az Isten. És nekem nagyon régóta az a véleményem, hogy ez a miért sújt, vagy miért ver engem az Isten, ez egy olyan nagyon félrevezető dolog, az Isten nem ver. Próbára tesz. Tehát Ábrahámot is felküldte Izsákkal a hegyre, meg a tanítványokat is megpróbálta odarángatni a kereszt tövébe, és az az igazság, hogy bennünket is megpróbál a kereszt tövébe odarángatni, hogy nézzünk rá arra a keresztre, és ez nagyon sokszor nem feltétlenül tetszik nekünk, vagy nem nagyon örülünk neki, de az Isten nem ver. Hanem alapvetően próbál magához vezetni, és akkor innentől kezdve azért szögezzük azt le, hogyha én egy próbatételt kapok az Istentől, az kegyelem. Abban a próbatételben lehet, hogy elbukok, és akkor a bukásból tanulok valamit, ha tényleg Isten szerinti üzenetet tanultam meg, az megint kegyelem. Ha a próbatételen átmegyek, mert kötődöm és tartom magamat az Istenhez, akkor az megint a kegyelemben erősít meg. Tehát nincs olyan mélysége az emberi életnek, teljesen mindegy, hogy ez micsoda, ami az lenne, hogy az Isten engem ver. Vannak próbák, vannak mélypontok, vannak nehézségek, de mindegyik arról szól, hogy bennünket az Istenhez vezessen közelebb. És olyan szép, ahogy a közben egy ilyen áldó formulára is ugye áttér Pál, hogy maga a mi Istenünk, Atyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse utatotokat. Tehát, hogy tényleg azt kéri, hogy az egész gyülekezetnek az élete az kerüljön az Isten kegyelmébe még jobban beljebb, és egyébként nagyon izgalmas, de itt elrejt Pál egy ilyen Szent Háromság formulát. A görög nyelvtanban szebben jön ki a történet, mert hogy ez az egyengesse, ez ugyan Eper 3-ban van ragozva a görögben is, viszont ugye fel van sorolva nekünk itt két személy, Istenünk Atyánk és a mi Úrunk Jézus Krisztus. És a görög nyelvtan szabályai szerint itt, ha két személyről beszélnénk, akkor az igét többes számban kéne ragozni. És ez nem egy nyelvtani hiba. Pál kiválóan beszél görögül. Pontosan tudja, hogy Isten, a mi Atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus, az egy. Az egy. Mert hogyha mi a Szent Háromság tagjait adott esetben meg is különböztetjük a szerepük szerint, akkor sem választjuk szét. Ez az, amit szerintem nagyon sok kívülálló, meg adott esetben keresztény is nagyon nehezen fog fel, hogy van az, hogy mi azt mondjuk, hogy mi egy Isten hit vagyunk, és akkor közben beszélünk Atyáról, meg Fiúról, meg Szentlélekről. Hát ez három. Nem. Atyáról akkor beszélünk, amikor a teremtésről beszélünk. A Fiúról akkor beszélünk, amikor az Atya emberré lesz, értünk, hogy bennünket megváltson, és Szentlélekről akkor beszélünk, amikor az Atyának és a Fiúnak a lelke a mi hitünket munkálja. Ez mind a három ugyanaz. Más maszk alatt, más arccal, más megjelenésben, de hogy és nyilván nem keverjük ezt össze, de hogy alapvetően, amikor megkülönböztetjük az Atyát, a Fiút és a Szentlélket, akkor nem szétválogatjuk az Istent három részre, vagy három különböző Istenre, hanem az egy. És itt Pál apostol ezt olyan gyönyörűen kifejti. Ez azért nagyon izgalmas, mert mi túl vagyunk a korai kereszténység nagy eretnek mozgalmain, amit hál' Istennek sikerült visszaszorítani. Ugye az 50-es évek elején vagyunk, de nem vagyunk olyan messze attól, hogy az első század végével, a második század elejével megjelenjenek azok a kérdések, hogy akkor hogyan egy az Isten, hogyha közben egy názáreti ácsal megértünk, akkor most az Isten nem Isten, akkor az most egy áldozati bárány. Tehát, hogy igazából ugyanazokat a kérdésköröket az ókor is lefutja, ami szerintem a legtöbb 21. századi embernek is kérdés ez legalábbis aggyal, hogy akkor hogyan vagyunk mi egy Isten hívők, hogyha közben három szeméről beszélünk. És Pál itt a nyelvtan segítségével szépen kifejezi azt, hogy ez nem három különböző, hanem ez egy. Ez ugyanaz. Más arccal, másképpen megjelenve, de ugyanaz. És azért hoztam ide ezt a filioquét, ez egy régi vitánk az ortodoxokkal. Szerintem nekünk van igazunk, mármint a nyugati kereszténységnek, és ebben egyek vagyunk a katolikusokkal és elven a reformátusokkal, meg a többi nyugati kereszténységből kivált történelmi felekezettel. A filioque vita volt az valójában a pápai meg patriarchátus közötti hatalmi vitán kívül, ami valójában az egyház szakadást 1054-ben aláhúzta. Ez egy több egyenletes történet volt, félreértés ne essék, de ez a teológiai háttere, és nem feltétlenül az, hogy akkor a pápának van-e elsőbsége a többi patriarchátus vagy patriarchához képest. Az is egy jelentős szempont volt, én ezt nem fogom zárójelbe tenni. Jelentős probléma volt az, hogy az ortodoxia az többnyire görögül kommunikált, a nyugati kereszténység pedig latinul, tehát itt van egy nyelvi, kulturális különbség is. Eddigre van liturgiai különbség is az ortodoxia meg a nyugati kereszténység között, de ami igazából törés van, az a filioque. Mi azt mondjuk, hogy az atyának és a fiúnak a lelke, az ortodoxok pedig azt mondják, és itt bontlódik az én véleményem szerint a Szent Háromság, hogy a Szentlélek az az atyának a lelke. De ha én azt mondom, hogy az atya és a fiú egy, és azt mondom, hogy a lélek az mégiscsak az atyájé, akkor gyakorlatilag azt az egységet, amit az Új Szövetségben mindenhol látunk megjelenni atya, fiú és Szentlélek között, azt itt egy ponton megbontom. Tehát, hogy ott, és onnantól kezdve ez nagyon sok félreértésnek lehet, azt gondolom, az alapja, és nagyon sok eretnek mozgalomnak is lehet adott esetben az alapja. És akkor folytatódik az áldó formula, hogy gyarapítson az Úr, és gazdagítson szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Szerintem nagyon fontos, hogy itt az agapéról beszélünk, tehát az isteni szeretetről, ami nem kölcsönös szimpátián alapul, ami nem haszonelvű, ami nem azért születik meg bennem, mert érdekem fűződik ahhoz, hogy a másikat támogassam, vagy szeretgessem, vagy simogassam, hanem ez az a szeretet, amit a krisztusi munkában látunk. Áldozathozatallal, térthajtással, a megváltás áldozatának az elvégzésével, és hogy ez a szeretet, ez az agapé szeretet gazdagodjon a gyülekezetben, ez szerintem nagyon fontos aláhúzni, mert ha most itt elkezdenénk beszélgetni arról, hogy mit gondolunk szeretet alatt, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok különböző definíciót tudnánk alkotni. A görögök azért vannak talán egy picit jobb helyzetben, mert a görögök nagyon hamar rájöttek az ő nyelvfejlődésük alatt, hogy különbözőféle szeretetet érzünk mi emberek. És nekik rengeteg, vagy hát hozzánk képest nagyon sok szavuk van a szeretetre. Ugye a filioque az a testvéri szeretet, ami a vérszerinti testvérek között van, vagy adott esetben azok között, a nagyon jó barátok között, akik már-már testvéri hűséggel szeretik egymást. Az érosz az a szerelmes pároknak a testiséget is magába foglaló szerelmes szeretete. És akkor van még egy pár, amit most így hirtelen elfelejtettem magamnak kilistázni, és félek, hogy nem fogom tudni felsorolni az összeset, de amiről itt most szó van, az az agapé. Amiről viszont nagyon fontos az, hogy ez nem kölcsönös szimpátián alapszik. Mert az Istennek valójában ez egy tudatos döntése. Elfordult tőle az ember, bűnbe esett az ember, és akkor nem azt mondja, hogy akkor büntet, nem azt mondja, hogy akkor innentől kezdve rám akkor srácok, ne számítsatok, hanem azt mondja, hogy akkor jó, meghalok értük. És ez egy döntés. És ez már azt gondolom, hogy nagyon felrázhat bennünket, mert ebből látszik az, hogy, hogy mennyire hiányosak vagyunk mi a bűneink között, mert ezt a döntést, kedves testvérek, mi a másikért nagyon sokszor nehezen hozzuk meg. Hát megbocsájtani neki, mikor már 52-ére böki belém a tüskét, hú, de nehéz. És ez az a szeretet, amit meg mégis az Isten hoz, és Pál azt kéri, hogy ez a szeretet gazdagodjon a gyülekezetben, mert valójában ez az a szeretet, ami a gyülekezetnek az alapja. Amikor Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy arról ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, akkor itt megint erről a szeretetről beszél. Arról, hogy egymásnak adott esetben teljesen ellentmondó vagy más habitusú emberek nem széthúzásban vannak, meg pártoskodásban, meg szétrángatásban, hanem azt mondják, hogy minden emberi hibánkon felülemelkedve, nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, de hogy ezeken felülemelkedve, akkor is szeretem a másikat, hogyha egyébként a szőr feláll a hátamon tőle. És innentől kezdve, kedves testvérek, látjuk azt, hogy ez az agapé szeretet a mi oldalunkon azért, hát bocsánat, de szerintem ez piszok nagy meló. Önismeretben, hitben, valakit nagyon könnyű, és valakit hihetetlenül nehéz. És vélelmezem azt, hogyha én valakit nehezen tudok szeretni, akkor ott nyilván a hitemmel sokat kell dolgoznom, de akkor én ugyanilyen vagyok a másik embernek is. Tehát, hogy az, hogy akkor engem tud szeretni a másik, akinek nem biztos, hogy alapvetően szimpatikus vagyok, akkor ott az ő hite is dolgozik. És mi arról ismerszünk meg, hogy ez a szeretet gyarapodik bennünk. És akkor én de ki írtam egy amerikai evangelikál misszionáriusnak a sorait, ez a, hát remélem jól lehetem, hogy Hiebert, mert hogy gondolom, hogy német származású. Az igazi keresztény szeretet az egyetlen dolog a keresztény életben, amit nem lehet túlzásba vinni. Minden mást. Kegyességet, bizonyos értelembe véve a templomba járást, egyházhűséget, ige hirdetési lendületet, minden túlzásba lehet vinni, de az igazi keresztény szeretet az egyetlen egy dolog, amit nem lehet túlzásba vinni. És ez biztatásképpen hagyom itt a testvéreknek, mert nekünk is az a feladatunk, hogy ebben gyarapodjunk. És akkor itt, amire én még kitérnék, az a fedhetetlenség, mert ezt szerintem sokszor félreértjük. Hogyha arról beszélek, hogy valaki fedhetetlen, akkor annak van egy olyan áthallása, legalábbis lehet, hogy én értettem félre alapvetően annak idén ezt a kifejezést, de amíg én nem kezdtem el biblikummal foglalkozni, én mindig úgy értelmeztem ezt a kifejezést, hogy az a fedhetetlen, akire nem tudunk a másik előtt rosszat mondani, mert hogy olyan rendes, aranyos, tökéletes, hibátlan. Mint hogyha a makulátlannak lenne egy ilyen szinonimája. És mondom, ez lehet, hogy az én félrehallásom, vagy rosszul értelmezésem, de hogy bármilyen kontextusban, amikor elhangzott az, hogy az XY fedhetetlen, akkor én mindig úgy értettem ezt a kifejezést, hogy akkor neki itt nincsenek bűnei. És hát ez a kifejezés nem ezt jelenti. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy igenis vannak bűnei. De nem is kevés, mindenkinek. Viszont onnantól kezdve, hogy megszületik benne a bűnfelismerés, és ezt elé viszi az Istennek, és bűnbánatban leteszi, valójában ez a folyamat az Istentől kapott bűnbocsánatnak a kegyelmi munkája az, ami a fedhetetlenség állapotát megszüli, vagyis az, hogy azért nem tudom vádolni a bűneivel, mert az Isten már megbocsájtotta neki. És ha az Isten megbocsájtotta neki, bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsájtjuk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogyha a legfontosabb bűnbánatot elvégezte, és elévitte ezt a tüskét az Istennek, és lerakta, és elfogadta a bűnbocsánatot a bűnbánaton keresztül, tehát itt félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy akkor el lehet ezt mismásolni, hogy jó, akkor majd két imával, most beléd gázoltam, meg megrúgtalak, meg nem, de akkor két imával letudom, és akkor ez nem kell nekünk erről utána beszélni, nem erről van szó. Hanem pont arról van szó, hogy azáltal rendeződnek az emberi viszonyaim, hogy az isteni viszonyom rendeződik. És azért azt tegyük hozzá, hogy minden emberi konfliktusunk, az az Isten konfliktusunkra kihat, és minden Istennel való konfliktusunk az emberi viszonyainkra kihat. És itt a legfontosabb az az, Isten és ember viszonyában, hogy az Istennel való kapcsolatom rendeződjön először, mert az a legfontosabb, és ha az rendeződik, akkor rendeződni fog minden egyéb is. És a fedhetetlenség az pont azáltal áll elő, hogy én az Isten kapcsolatomat a bűnbánat útján tudom rendezni. És hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve a már megbánt bűneimmel nem tudnak engem vádolni mások, mert látják rajtam a megbánást. És ez szerintem merőben más dimenzió, mint az, amikor azt gondoljuk, hogy ez a makulátlannak a szinonimája. Mert valójában a fedhetetlen az, aki folyamatosan a bűnbánat útját választja, és ezen keresztül próbálja a kapcsolatait, az emberi kapcsolatait is rendezni. És hogyha a bűnét meg tudja bánni, ez egyébként most, hát ezt még hadd tegyem hozzá, mert ez szerintem fontos. Hogyha én felismerek egy bűnt magamba, és azt meg tudom bánni az Isten előtt, akkor utána pontosan abból látszik, hogy megtörtént a megbánás, hogy utána oda megyek ahhoz, akivel közöttünk ez a tüske van, és tőle is bocsánatot kérek. Őszintén. És valójában ez az, ami a fedhetetlenséget utána megszüli az emberben, meg az emberek között. És akkor itt egy kicsit megállok, még mielőtt a vasárnapi ige hirdetési alapigéről beszélnék megint.